A mai alkalommal a szabadság kérdése kerül sorra, a boldogság és a szabadság összefüggése, és egyáltalán az, hogy egy olyan világban élve, amelyben élünk, amelyben olyan sokan emlegetik a szabadságot, és ahol az egyik legfőbb érték a szabadság, már szinte a boldogság kárára is. Tehát nagyon sokan nem úgy gondolkoznak, hogy a boldog élet, hanem hogy én ember vagyok, és én azt teszek, amit akarok, nekem a szabadság a legfőbb érték, még annak örvén is, hogy talán boldogtalanná tesz ez a szabadság rossz kihasználása, de én akkor is mindig a szabadságot akarom elevenen átérezni. Az biztos, hogy kényszeríteni senkit nem lehet se a szeretetre, se a boldogságra. Az biztos, hogy a boldogsághoz is a legközelebbi kapocs a szabadság, de mi is ez, hogy szabadság? Mit tanít erről a Biblia, és hogyan éljük át ezt mi a hétköznapokban, és amikor szembesítjük a Bibliát a hétköznapjainkkal, akkor milyen kép derül ki, és milyen eredmény jön ki ebből a szembesítésből? Mi is ez, hogy szabadság? Emlékezem, hogy a rendszerváltás után Nyugat-Dunántúlon voltam, akkor még léteztek a pedagógiai intézetek, és Vas megyében meghívtak valamilyen előadásra, nagyon sok pedagógus volt ott, és a beszélgetésben hogy nem szó került arra, hogy ma a gyerekekkel, a diákokkal miről lehet leginkább beszélni. Mire fogékonyak, vagy mire kíváncsiak a legjobban, és már akkor a 90-es évek elején elsöprő többséggel azt mondták, hogy hát ma a gyerekeknek nem lehet a boldogságról, vagy szeretetről, ezek unalmas témák. Egy valami kell, a szabadság. És mondom, de hát semmi más, csak, de azt mondták, hogy ha a szabadságról beszélünk, irodalomórán, történelemórán, osztályfőnöki órán, erre vevők a fiatalok, mert a szabadság valami olyan elementáris szükséglet kamaszkorban és később is, hogy hát valahogy erről mindig szeretnének beszélni, és hát ezt a nagy szabadságot szeretnék érezni és élvezni. Mi is ez, hogy szabadság? Mert az biztos, hogy ha úgy fogalmazzuk meg, hogy mindaz, ami a kényszer ellentéte. Tehát akkor szabad az ember, hogyha senki és semmi nem kényszeríti őt valamire, ha saját gondolkodásából, elszánásából dönthet, választhat. Biztos, hogy ez a meghatározásnak az egyik része, hogy az a szabadság, amivel nincs kényszer, amivel nem érzünk szükségszerűséget, determináltságot, előírtságot, hanem amikor az ember érezheti, hogy az ő döntésein múlik az élete, vagy azt érzi, amit a Példabeszédek könyve 4. fejezete is olyan csodálatosan kimond, amikor ott Bölcs Salamon a Példabeszédek 4.23-ban arra hívja fel a figyelmünket, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Tehát amikor az ember érzi azt, hogy ahogy gondolkodom, döntéseket hozok, ahogy én belülről valahogy irányítom az életemet, hogy az életem útját mégiscsak én dönthetem el, ez biztos, hogy a meghatározásnak ez a része, ez igaz, és ezzel nincs is mit vitatkoznunk és megbírálnunk. De amikor az emberek sokszor ezt a meghatározást úgy folytatják, tehát hogy akkor, amikor nincs kényszer, amikor nincs szükségszerűség, de hát akkor vagyok szabad, amikor azt teszek, amit a kedvem jónak tart. Akkor vagyok szabad, amikor azt csinálok, amit akarok. Ugye, mert a szabadsággal kapcsolatban nagyon gyorsan elhangoznak ezek a mondatok, hogy én akkor érzem magamat szabadnak, hogy azt teszem, amit a kedvem tart, engem ne különböző törvényekkel ne békjózzanak meg, különböző parancsolatokkal ne kényszerítsenek kalodába. Én azt csinálok, amit akarok. Ugye ez nagyon sokszor előfordul ez a szófordulat, hogy én azt csinálok, amit akarok. És hát itt jön a Biblia, és a Biblia, ami helybe hagyja azt, hogy igen, az a szabadság, ami kényszerítésmentesség, ami kényszermentesség, de itt jön a Biblia, ami azt mondja, hogy gondoljuk végig, hogy mi ez, hogy szabadság. A szabadsághoz, hogy értékelni tudjuk az ember életnek ezt a hatalmas nagy adományát, ajándékát, azért hozzátartozik a gondolkodás. Ugye a gondolkodás az annyira a szabadsághoz kötődő érték, mert hiszen a szabadság egy nagy lehetőség, egy választási lehetőség, azt mindenki érzi, hogy ez túl nagy lehetőség ahhoz, hogy ezt a kedvhez, az ösztönhöz, az indulathoz kapcsoljuk, és azt mondjuk, hogy azt teszem, amit akarok, és akkor vagyok szabad, hanem azért, ha az ember ezt meggondolná, hogy a szabadság gondolkodás nélkül szinte nem létezik, akkor egy másik döntésre is eljuthatna minden ember, hogy a szabadság csak akkor szabadság, amikor még egy dologhoz kötve van, hogy tudnik a gondolkodás által, amit az ember mint jót és rosszat felismer, felfedez, tehát valahogy a szabadság az nem egy önálló kategória, hanem az a jóval és a rosszal a legszorosabban összefüggő kategória, vagyis eljuthatunk majd később ahhoz a belátáshoz is, hogy van-e szabadságunk akkor, amikor a rosszat választjuk, és milyen a szabadságunk ehhez képest akkor, amikor a jót választjuk. A kereszténység történetében is nagy viták tárgya volt ez már a második, harmadik századtól fogva. Biztos sokan ismerik Pelagiusnak a nevét. Pelagius egy angol-brit gondolkodó volt, aki a harmadik században, harmadik, negyedik század fordulóján azt a tetszetős elméletet állította fel, és ezt pelagianizmusnak is nevezték, hogy ő azt mondta, hogy az ember annyira szabad, hogy a szabadságát mindvégig megőrzi az életében, akkor is, ha állandóan a rosszat választja. Az ember mindig tud jó és rossz között választani, akkor is, ha állandóan a rosszat választja, mindig vissza tud térni arra az alapra, hogy egyszer-egyszer azért a jót is tudja választani, hogyha akarja. Maga a kereszténység első nagyhatású gondolkodója, Augustinus, vagy hogy mondják Szent Ágoston, is kiszállt ezzel ellen az elmélettel szemben, és ő kezdte hirdetni, hogy ez egy tetszetős elmélet, hogy mindig szabadok vagyunk, hogy mintha a mi szabadságunk az egy olyan aranyfedezet lenne, ami az életünkben soha el nem kopik, az mindig megmarad. Aztán mégsem igaz ez, mert hogyha nagyon sokat választjuk a rosszat, előbb-utóbb a rossz szokása az megkötöz bennünket, és nem engedi, hogy a jót válasszuk, akkor se, hogyha egyébként látjuk, hogy mi a jó. És így már a harmadik, negyedik században nagyon nagy viták kerekedtek ebből, és aztán mindmáig folyó viták ezek, az úgynevezett szabad akarat viták valahova ide eresztik a gyökerüket. Később aztán a középkorban is nagy kérdés volt ez a tomizmus időszakában, a reformáció korában is, Luthernél, Calvinnál is középponti helyzetbe került ez, hogy mikor vagyunk szabadok. Vagy szabad-e egyáltalán az ember? Hiszen annyi minden kötöttségbe születünk erre a világra, és hogyha gondolkodunk is, meg a jó és rossz között különbséget tudván tenni, ha mi sokszor megengedjük magunknak azt, hogy a rosszat választjuk, akkor vajon ez a szabadságunk mennyire marad meg? Luther például a híres művét, a Szolga akaratról című művét ezzel a mondattal kezdte, hogy az emberi akarat szabad akarat, az emberi akarat szolga akarat. Mert elvileg mindenki szabad. Az, hogy emberek vagyunk, megkaptuk azt a szabadságot, hogy gondolkozzunk, hogy döntsünk, hogy válasszunk. Az ember léthez ez hozzátartozik, de hogyha egy ember elrongálja ezt a szabadságot, és sokszor választja a rosszat, a végén már maga se tudja, olyan megkötözöttségek közé kerül, hogy ha akarja is, akkor se tudja a jót választani is, és megcselekedni még kevésbé. Aztán jött a felvilágosodás korszaka, a pozitivizmus korszaka, jött ugye, amit mi a gyerekkorunkban megtanítottak már velünk az iskolában, ugye a híres Engelszi tétel, hogy a szabadság, a felismert szükségszerűség, ugye milyen nagy tételeket tanítottak meg velünk az 50-es, 60-as éve, hogy szabadság, a felismert szükségszerűség, érdekes mondat. Nem mondom azt, hogy nincs valami világosság ennek a mondatnak, de azt ebből Marx és Engels is levonták a következtetést, hogy az a szabad ember, aki a társadalmi folyamatok, a pozitív társadalmi folyamatok szerint választ, társadalmi haladás érdekében választ, és akkor ettől már csak egy lépés volt az, hogy ki mondja meg, hogy mi a társadalmi haladás, ki mondja meg azt, hogy mi a jó, amit ennek érdekében választani kell, és akkor hullottak a fejek a porba, és emberek szabadnak érezték magukat, és mentegették a lelkiismeretüket, hogy csak a fölismert szükségszerűség, hát előre kell haladni a világnak, és a haladó dolgoknak kell előre menni, ez viszont néhány millió fejnek az eltüntetését igényeli a nyakról. Ugye milyen érdekes dolgok ezek, hogy mennyire igaza van Babits Mihálynak, aki az első világháború után elkezdett gondolkodni, hogy miért is jött az emberiség történetében ilyen rettenetes világégés, és Babits már 1918 legején arra a meggyőződésre jutott, hogy vagy a torz gondolkozás alapozza meg mindig az életben a dolgokat. A rossz gondolkodás, a helytelen gondolkodás, az hoz létre helytelen elméleteket, a helytelen elméletek, hogy ahogy népszerűvé válnak és elterjednek, ezek hozzák létre a háborúkat, a katasztrófákat, tehát minden baj a gondolkodásban kezdődik. Ezért mondja Bölcs Salamon 3000 évvel ezelőtt, hogy amiképp gondolkodik az ember, az ő maga. A gondolkodásban kezdődik minden baj, tehát hogyha a szabadságot is mi jól akarjuk felhasználni, és valóban szabad embernek akarjuk magunkat érezni, a gondolkodásban kellene először rendet teremteni a szabadsággal kapcsolatos eszmék és elméletek felől. Most akkor mi a szabadság? Jézus Krisztus válaszát szeretném először idézni erre. János evangélium a 8. fejezetében egy heves vita során, a farizeusokkal való heves vita során mondja Jézus ezeket a szavakat. Tehát János evangélium a 8. fejezetében a 31. verstől olvasom, mondta azért Jézus a benne hívő zsidóknak, ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Egy híres bibliai mondat. Nem is jó ezt elfelejteni. Mindenkinek tudom tanács, hogy jegyezzük meg ezt a félmondatot, hogy az igazi szabadságot mi szerzi. Az igazság szabadokká tesz titeket. Ebben a mondatban nagyon sok minden benne van. Ebben a mondatban benne van az, hogy ameddig az ember az életben nem keresi az igazságot, és nem jut el az igazságig, addig is tulajdonképpen szabad, de csak a rosszra szabad. A rosszra szabad. Szabadok vagyunk. Úgy is éljük át az életünket, hogy azt csinálunk, amit akarunk, de amíg nem ismerjük meg az igazságot, addig a szabadság olyan felemás ajándék, hogy szabadok vagyunk, így is éljük át, de hogy tele van az életünk rossz döntésekkel, hogy tele van az életünk az, hogy sokszor átkozzuk a szabadságot, és nem megköszönjük a létét, azért, mert csak az igazság tud igazán szabaddá tenni bennünket. Tehát az első alaptételünket levonhatjuk már ennyi gondolkodás után is, hogy a szabadság az valóban, és ezért örültem itt a fiatalok címválasztásának, az visszakapott szabadság. Ebben a két szóban is sok mindenben a szabadság, az visszakapott szabadság, akkor, ha megismerem az igazságot. Ha nem keresem az igazságot, nem ismerem meg az igazságot, a szabadság illúzióját élem át, de ez a szabadság azért illuzórikus, mert nem sokat fogja előrevinni az életemet, nem sokat fogja építeni az életemet. Vagyis a szabadságról akkor gondolkozunk helyesen, ha az igazság kategóriájával mindig a legszorosabbra fűzzük a kapcsolatát, mert csak szabadságról beszélni, hát ezt még az egzisztencialisták is úgy mondták a 20. században, ez a partalan szabadság, ez semmire nem való. Ma az emberek általában egy ilyen partalan szabadságba hisznek, azt csinálom, amit akarok, és ami ez a kedvem van, ahhoz fogok hozzá szabadság, de ez nem nagyon építi az ember személyiségét, vagyis a puszta hétköznapi megfigyelés szempontjából is azt mondhatjuk, hogy az az igazi szabadság, amit jóra használva az emberi élet számára építő jelleggel bír, tehát amikor én a szabadságomat úgy használom ki, hogy valóban a jót tudom választani, az igazat tudom választani, az fog építeni, ha viszont a rosszat választom, akkor az rombolni fogja nem csak az emberi személyiségemet, de magát a szabadságot is meg fogja nyírbálni, mert egyre kevesebb köre lesz és lehetősége lesz a szabadságnak. Tehát ezért mondom, hogy ezt a jézusi mondatot nagyon érdemes megjegyezni, hogy az igazság tesz szabadokká bennünket. Ha az ember nem igazságkereső ember, nem az igazságért él, akkor a szabadság nagyon kétérű játék lehet, sőt, egy idő után nem is kétérű, hanem egyértelműen romboló játék lehet, egyszerűen a szabadságot az ember rosszra fogja felhasználni, és utána jön az önigazolás, hogy meg kell magyarázni, mert a szabadság akkora érték, hogy ahhoz ragaszkodom, és ha rosszat tettem, akkor is inkább a szabadsághoz ragaszkodom, és nem a felismeréshez, hogy rosszat tettem, és az élet elkezd homályosulni, és elködösülni. Tehát ezért az életben rendkívül fontos dolog az, hogy a gondolkodást és a gondolkodásból származó erkölcsi meggyőződést soha ne válasszuk el a szabadságtól. Mondok például bibliai példát is, egyszerű bibliai példát. Az emberek általában elkezdik olvasni a Bibliát, mivel találkoznak a teremtés története után rögtön a bűnbeesés történetével. És itt nagyon sok probléma támad az emberekben, nem járnak utána a Biblia más könyveiben. Én is mindig megkapom a kifogásoló megjegyzéseket. Például azt mondják az emberek, hogy hát Isten miért teremtette úgy az embert, hogy tudjon rosszat is választani? Hát miért nem úgy teremtette az embert az Isten, hogy csak jót tudjon választani, és akkor nem következett volna be ez az iszonyú tragédia a bűneset után? Hát ilyenkor még az ember elmondja, hogy a szabadságnak az a lényege, hogy tulajdonképpen semmi kényszer nincsen, nem csak közvetlen kényszer nincs, közvetett, manipulált kényszer nincs. Tehát a szabadság az magába hordoz az, hogy bármit lehessen választani. Bármit lehessen választani, és Isten így teremtett bennünket, hogy mi választhattuk azt is, ami nem Isten szándéka szerint való, választhattuk azt is, ami a mi egyéni elgondolásunk. Tehát ebbe minden megvolt, tehát Isten így teremtett bennünket. Sokan nem elégeztek meg ezzel a magyarázattal, és azt mondják, hogy akkor rossz ez az egész teremtés, mert hát hogyha ekkora nagy a szabadság, akkor ez már előre lehetett volna látni, hogy valami ebbe a gépezetbe, mint porszem bele fog vegyülni, és az ember csak kipróbálja azt, ami nem az Isten akarata szerint való, és akkor elindul a lavina, és sokan ebbe kapaszkodnak bele. Mások azt mondják, hogy hát a szabadságot én a Biblia elejéről úgy értem meg, hogy az a szabadság, amikor tudok jó és rossz között választani, tehát a rossz szükségszerű. Kell, hogy legyen, mert ha nincs rossz, akkor nem tudok, akkor nem vagyok szabad, mert ha csak jó van, akkor mi között válasszak? Ha csak jó van. Sokan ebből arra a feltételezésre jutnak, hogy a rossz a szükségszerű, Sátán kellett, hogy létezzék, és innen már néhány lépés, hogy Sátán is egy örök érvényű valóság, tehát ahogy Isten örökkévaló, a rossz is örökkévaló. Nagyon sok ilyen eszmerendszer van divatban, mind a mai napig. Leghíresebb talán itt Európában a maniheizmus, ami azt kezdte tanítani már a második századtól, ugye egy perzsa gondolkodó művei alapján, hogy a jó és a rossz az egyaránt erős két principium, és mi emberek a kettő között vagyunk, és mi állandóan választhatunk a jó és rossz között. Tehát a szabadság az az, hogy a rossznak is mindig meg kell maradnia, mert ha nincs meg a rossz, akkor nincs szabadság. Sokan tehát például ilyen következtetéseket vonnak le a szabadság témaköréből, hogy azért, hogy szabadok legyünk, ezért a rosszra is szükség van. A Biblia például világosan tanítja, hogy a rosszra semmi szükség nincsen, mert akkor is szabadok vagyunk, ha nincs rossz, csak az az egyedüli jó, az semmit nem kényszerít ránk. Hát akkor is szabad volt az első emberpár, amikor rossz nem volt még a világon. Akkor nem volt szabad. Ha nem lett volna szabad, akkor hiába jelent volna meg a rossz, ha kényszer lett volna az ember teremtésében, és nem is tudta volna a rosszat választani, akkor hiába jelent volna meg a rossz. A szabadságunk nem azért szabadság, mert a rossz létezik. Én azt úgy szoktam mondani, hogy nehogy már a rossznak kell köszönetet mondjunk azért, hogy szabadok vagyunk. Mi akkor is szabadok vagyunk, sőt akkor voltunk a leginkább szabadok, amikor nem volt rossz, amikor még ennek az elgondolása se volt, de még akkor is szabadok voltunk, amikor Isten a tudomásunkra hozta, hogy a rossz már megszületett a mennyben, mert a Biblia szerint a rossz már a föld teremtése előtt létezett a mennyben, hiszen a sátáni lázadás már bekövetkezett, de nem próbáltuk ki. Amikor mi kipróbáltuk a rosszat, tehát úgymond azt gondoltuk, hogy ezzel leszünk szabadok, hogy kipróbáljuk a rosszat, akkor veszítettük el a szabadságunkat. Tehát ezt végig kell gondolni. Nem tudom, hogy nyomon követhető, amit mondok. Tehát nem attól vagyunk mi szabadok, hogy a rossz létezik. Ez csak egy tetszetős és egy látszólagosan helyes elmélet. Mi akkor voltunk leginkább szabadok, amikor a rossz nem létezett. Mert bennünket egy olyan jó Isten teremtett, aki semmit nem kényszerített ránk, tehát akkor is, amikor a rossz nem létezett nekünk, akkor is szabadságunk volt Istent követni, vagy valami mást követni, ami mondjuk nem Istentől jön, amit mi találtunk volna ki. Tehát Isten eleve szabadnak teremtett bennünket, a teremtésnek a lényegéhez tartozik hozzá a szabadság, ezért beszél a Jakab levele első fejezete a szabadság tökéletes törvényéről. Isten törvényekre alapította a világ mindenséget, az emberi létezést is, de Isten a törvények alapjául a szabadságot adta, mert Isten senkire nem akarja ráerőltetni a maga akaratát. Isten nem azért teremtett embereket, hogy basáskodjék fölöttük, vagy megszabja eleve a pályájukat. Isten nem köveket, meg nem ásványokat, meg nem növényeket, meg nem állatokat teremtett ember címén, hanem embereket, vagyis gondolkodó lényeket. Tetszenek látni, most is a gondolkodás mennyire előtérbe kerül, hogy előbb is mondtam, hogy a gondolkodás ide kapcsolása nélkül nem is lehetne a szabadságról beszélni, de sajnos ezt a gondolkodásunkat nem használva jutottunk el oda, hogy mi kipróbáltuk a rosszat, és amikor az ember kipróbálja a rosszat, akkor csak látszólag szabad, hogy ő most dönthetett volna jót is, de most hát éppen rosszat döntött. Tehát aki a rossz mellett dönt és a rosszat kipróbálja, az előbb-utóbb elveszíti a magát, a szabadságát is, aztán az egész életünk elveszítése is ide nyúlik vissza, mert végülis a rossz miatt veszítjük el az életünket, vagyis halunk meg. Tehát ez se igaz. Az se igaz, amikor emberek azt mondják, hogy Isten miért nem teremtett bennünket úgy, hogy ne tudjunk egyáltalán választani, akkor minden jó lenne. Attól koldulna a világ, ha minden a kényszer alapján jó lenne. Én azt szoktam mondani, hogy ha a mérleg két serpenyőjébe belehelyezünk kétféle felfogást. Az egyik felfogás, hogy Isten megteremtette volna a világunkat, meg az ember életünket úgy, hogy ne is tudjunk választani, minden csak a jóba történik. Ez a mérleg egyik serpenyője. A másik serpenyője, hogy Isten így teremtette, hogy teremtette, tehát teljesen szabadok vagyunk, és hát ebből a szabadságból sajnos az emberiség ezt hozta ki, hogy a mérleg másik serpenyőjében a tömény szerencsétlenség van. Az egyik serpenyő, hogy csak jó lenne, de azon az áron, hogy nem lehetne választani. A másik serpenyőben ez a tömény szerencsétlenség választással együtt. Én azt gondolnám, hogyha ezt értelmesen, alaposan végig gondolnánk, mindannyian a második mellett döntenék. Pedig ilyen az élet, ilyen a világtörténelem, mert kérnénk mi egy olyan életből, ami ugyan csupa jó, de abban semmi közreműködésünk nincsen, mert nem vagyunk szabadok, mert nem tudunk választani. Azt hiszem, elejthetjük ezt a lehetőséget. Az ember élethez nagyon hozzátartozik a szabadság, mélyében, alapjában, mert gondolkodó embernek lenni, ez annyit jelent, hogy szabad embernek. Viszont a másik serpenyőben, hogy az Isten megengedett lehetőségeket, és minden lehetőség adva volt, sajnos mi a rossz lehetőséget választottuk, abból aztán kijött ez a végeredmény, amit ma életnek és történelemnek nevezünk. El kell, hogy gondolkozzunk azon, hogy ez hogyan javítható meg. És itt mondja a Biblia, itt idéztem előbb Jézust, az igazság szabadokká tesz titeket. Tehát ha valaki keresi az igazságot, Isten visszavezeti őt a szabadság helyes felhasználásához, és az igazság birtokában való döntés hozza létre a szabadság helyes felhasználását, tehát így nyerhetjük vissza a szabadságot, vagy hogy a Jób könyve 33. fejezetében olvashatjuk, hogy az Isten vissza akarja adni a mi életünknek az igazságát. Isten itt a földi életben, már itt a földi életben vissza akarja állítani az eredeti teremtés rendjét, de ez csak az egyes emberek életében valósul meg. A történelem életében ez például nem tud megvalósulni. A világ nem lesz jobb. A világ nem fog megváltozni. Nem evangéliumunk azt hirdetni, hogy a világ megváltozik. Sőt, a Biblia világosan tanítja, hogy a világ nemhogy nem változik meg, hanem egyre mélyebbre süllyed, az önzés összegződik, hatványozódik, és a világunk egy elkerülhetetlen vég felé sodródik, és csak Jézus második eljövetele lesz a valódi reménység és a valódi megoldás. De az egyes ember életében mindig van megoldás. És az egyes ember életében, hogyha valaki keresi az igazságot, megtalálja az igazságot, vagy más szóval hagyja magát megtaláltatni az igazságtól, akkor vissza fogja nyerni a szabadságot is. Ezért nagyon hangsúlyosan szeretnék emlékeztetni az itt a könyveink között is található Pascal Gondolatok című művének arra a megjegyzésére, amit Pascal 1670-ben így írt, így jelent meg a gondolatokban, hogy két ember méltó az értelmes ember névre. Az egyik ember, aki ismeri az Istent, aki ismeri, az teljes szívéből szolgálja is őt. A másik ember, aki nem ismeri, az viszont teljes szívéből keresse őt. Ez az értelmes emberi magatartás. Az értelmes emberi magatartás a keresés, az Isten keresés, mert ha Istent megtaláljuk, az igazságot találjuk meg, és az igazság tud bennünket szabaddá tenni, és a visszakapott szabadsággal kezdünk igazán élni, lélegezni, mert szabadság nélkül is ugyanolyan folytogató az élet, mint ahogy igazság, vagy szeretet, vagy boldogság nélkül. Kedves hallgatók, nagyon szeretném, hogy ezek nem annyira filozófikus vagy elméleti megfontolások lennének. Sokszor elmondtam azt a történetet, amit most is szeretnék elmondani, hogy mindannyiunk életében vannak olyan tapasztalatok, amelyek belepillantani engednek ebbe a hatalmas kérdéskörbe. Az én életemben például a katonaság volt egy ilyen időszak. Ugye a katonaság idején az ember brutálisan elveszíti a szabadságát. Ugye, amikor az ember leérettségizett, és emlékszem, amikor vonattal vittek bennünket a 400-valahány kilométerrel odébb levő település laktanyájába, én ott a vonaton ülve is azt mondtam, hogy ez nem lehet igaz, ez biztos csak álom. Hát mert eddig én nem ezt éltem meg, nem erről tanultam, nem ezt találtam igazságnak, hogy engem betesznek egy vagomba, és meg kaszárnyába be fognak tenni, ez biztos, hogy egy rövid zárlata az agyamnak, itt valami baj történt, biztos, hogy majd fölocsudok, és majd otthon találom magamat. Hát amire fölöcsüttem már, a ruham Bili is a fejemen volt, ugye így neveztük, már este már kiadták a gyalogsági ásót, és minden fel voltuk szépen pántlikázva, cicomázva, vagy 20 kilót föltettek az emberre, és azt mondták, hogy mars oda a laktanyának az illető épületébe, és reggel 6-kor ébresztő, hideg vízben mosakodás, föltetted a lábatad a vájuba, és kezdődött egy új élet. Hát gondoltam, majd valamikor fölébredek, az indiaiak, a keletiek mondják azt, hogy csak álom az élet, majd a mája fájtla egyszer szétnyílik, és egyszer majd bepillantásom lesz, de ez biztos valami tudatzavar. De másnap igenis fölkeltünk 6-kor, föl hideg víz, föltenni a lábat, 2 perc norma idő mosakodás, most visszasírom ezeket, amikor látom, hogy a fiatalok fél óra alatt nem tudnak egy reggeli mosakodást megcsinálni, nekünk 2 perc alatt meg kellett csinálni. Na, amikor aztán eljöttek a konszolidált napok, és látom, hogy ez nem álom, ez a valóság, ugye én bölcsész voltam, de TTK-sokkal voltunk egy laktanyában, és matematikusokkal, fizikusokkal, és hát ugye éjjel virasztottunk, mert őrizni kellett ott a falakat. És ugye éhes disznó makkal álmodik, egy matematikussal őrzöm ott a körletet, és éjjel miről is beszélünk a laktanyában, mint a szabadságról. Hát hatalmas filozofikus gondolatok jöttek, ugye, mert amikor az ember meg van szorítva, és amikor bele van kényszerítve valamibe, akkor aztán kell gondolkodni, hogy öregem, én ezt nem tudom ezt a katonasságot elfogadni, ez az emberiség szégyene, ez egy kényszer, ide bezupálnak bennünket, mint az állatokat, itt nekem meg kell tanulnom a gépfegyver különböző részeit, meg minden nap 2-szer beolajozni, meg hát ez borzalmas. És egy éjszaka volt, ugye fel volt mosva ott a folyosó, és ilyen úgynevezett surranóban őriztük ugye a laktanyát, és a surranó szélével egy kört mintázott ott a padlózatra, és beállt a kör közepébe, hogy előttem van ez a jelenet, vannak az emberi életnek ilyen elfelejtetetlen nagy jelenetei, ott áll az én társam a kör közepébe, azt mondja, tudod öregem, mikor vagyok én szabad? Akkor, hogyha a körnek ugye 360 foka van, hogyha engem senki nem gátol, én mind a 360 fok felé elindulhatok. De ha már egy fokban nekem azt mondják, hogy ide nem, ide tilos, akkor ezt már én szabadságnak nem nevezem. A szabadság az az, hogy semmiben ne korlátozzanak engem, és én tényleg elindulhassak az első fok, 27. fok, 350, amelyik fok felé elakad. Na te erre mit mondasz? Hát ugye vetekedtünk, mert ők voltak a reáliák, mi voltunk ugye a ideáliák követői. Azt mondja, álljál be, azt mondja, te mit mondasz erre? Tudsz ennél jobbat mondani? Beálltam oda a kör közepébe, hát mondom, de gondoljuk végig ezt az egészet, mondom, hát az igaz, ez nagyon jól hangzik, hogy 360 fok felé elindulni, de hát úgyse tudok elindulni mind a 360 fok felé. Hát az lehetetlen, mondjuk, mind a 360 fok felé elindulni. Te mondom, nem abban van a szabadság, hogy melyik az az egy fok? Az az egy, a 360, csak az az egy fog, aminek pontosan tudom, hogy az a jó irány. Engem az úgy annyira nem érdekel, mert hát 360 felé egyszerre nem lehet elindulni. Se kétszerre, se háromszorra, ugye, mert vagy egy irányt fölveszek, akkor nem mehetek hátra. És akkor egy ilyen nagyon mély vita kerekedett, majdnem le is csuktak bennünket, mert ugye jön az ellenőrzés, és hogyha nem áll ott a katona, és stb., hát ugye, meg hogy miért ilyennel foglalkozunk? Hát ugye meg gondolkozni, miért gondolkoznak? És azóta is ugye szöget ütött ez a fejembe, hogy mi emberek hajlamosak vagyunk a szabadságot olyan elméleti, teoretikus szinten földobni, hogy én csak akkor vagyok szabad, ha azt csinálom, amit akarok, és mind a 360 fok felé. Egy nagyon jó mentség különben arra nézve, hogy az ember utána hogy magyarázza meg azokat a dolgokat, amiért felelős, amit rosszat tett az életben. De én nem voltam ebben meggyőződve, és úgy gondoltam, hogy a szabadság valahogy annyira össze van kötve az erkölcs kategóriáival, a szabadság nem lehet egy ilyen sehova nem tartozó fogalom, mert nem azért kaptuk a szabadságot, hogy mindent kipróbáljunk, mert ha mindent kipróbálnánk, akkor a következő pillanatban talán már életben se lennénk. Hanem azért kaptuk a szabadságot, hogy ez a szabadság, ez segítsen azon az úton, ami bennünket épít, ami bennünket fölemel, és nem pedig romba dönt. Tehát ma is így fogalmaznám én meg, hogy az a szabad ember, aki tudja, hogy melyik a jó út. Az a szabad ember, aki nem kényszerből, se vallási, se másmilyen kényszerből, a maga elhatározásából, de a helyes utat választja. Szabadon, tehát nem szükségszer, nem kényszer alapján szabadon, de ha nem a helyes utat választom, akkor is persze úgy élem át, mint szabadság, csak később fog visszaköszönni úgy a dolog, hogy megnyírbálja a szabadságomat, megnyírbálja a lehetőségeimet, és ezért nagy igazsága van Luthernek, hogy az ember szabad, de ugyanakkor mi emberek szolgává tettük magunkat, mert ha sokszor választom a rosszat, nem igaz, nincs igaz a Pelágiusnak, hogy újra tudom akkor a jót választani, a rossz az megkötöz. Jézus folytatja tovább, tessék megfigyelni, hogy Jézus nem filozófiát hirdetett, vagy nem valami akadémikusoknak való nagy beszédeket mondott, egyszerű embereknek szólt Jézus, de ezt a mondatát, amit előbb így folytattam, hogy és megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesztiteket, feleltek neki a zsidók, Ábrahám magva vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek. Mi módon mondott te, hogy szabadokká lesztek? Mind a mai napig az emberek, amikor szabadságról beszélnek, nem ezt az igazi szabadságot ragadják meg, tessenek megfigyelni, ma is, ha szabadságról beszélnek, általában politikai szabadságról beszélnek. Mintha a politikai szabadság már magába foglalna minden szabadságot. Én nem akarom lenézni a politikai szabadságot, mert ha lenézném, talán azt mondhatni, nem is állhatnánk itt, mert mondjuk 30 évvel ezelőtt itt ebben a teremben nem lehetett volna így összegyűlni. Tehát azért van ennek valami jelentőség, hogy a politikai szabadság is beköszöntött, de hogy a politikai szabadsággal azonosítsunk, vagy egy nemzeti szabadsággal, vagy hogy a zsidók gondolták, hogy mi Ábrahám magvai vagyunk, mi nem szolgáltunk senkinek, mi egy önálló, független nép vagyunk, és miről beszélsz te, Jézus Krisztus, hogy itt nekünk meg kell ismerni a te beszédeidet, meg az igazságot, és azt tesz szabaddá. Igen, sem akkor, sem ma nem ismerik fel az emberek, hogy a politikai szabadság még csak egy kis pöttömke kis ajándék ahhoz képest, ami egy sokkal nagyobb szabadság, a lelki szabadság ajándéka. Mondom, nem akarom lenézni a politikai szabadság, örüljünk, hogy van politikai szabadság, és most tényleg szabadon lehet hirdetni még az igazságot is. A hamiságot mindig szabadon lehetett, tehát az nem volt probléma, de hogy az igazságot is lehet hirdetni, ezért a politikai szabadság is ezt előidézte, és ezért köszönet jár. De csak a politikai szabadság még nem jelenti azt, hogy teljesen szabadokká leszünk. Ezért mondja Jézus, felelt nékik Jézus, bizony-bizony mondom néktek, hogy mindaz, aki a bűncselekményt szolgálja a bűnnek. Most Jézus itt áttér az erkölcsi vonatkozásokra. Igen, ha ti rosszat tesztek, most nem a politikával kapcsolatban, otthon, ha idegesek vagytok, ha rosszul nevelitek a gyerekeiteket, ha nem szeretitek a házastársatokat, ha ezt többször teszitek, hogy ingerlékenyek vagytok, idegesek vagyok, hát akkor ti a bűnnek a szolgáivá váltok. Hát hol van itt a szabadság? Lehet valaki szabad államnak a tagja és rab. lehet egy független államban élni, olyan rabságban, ami nagyobb, mint egy diktatúrában élő ember is. Lehet egy diktatúrában is élni, olyan szabadságban, ami irigylésre méltó. Erről beszél Jézus. Aki a bűn cselekszi, szolgálja a bűnnek. Azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Ez a visszaadott szabadság, ez a visszakapott szabadság. Tehát tudomásul kell, hogy vegyük azt, hogy Jézus Krisztus nélkül a szabadság csak látszat. Lehet politikai szabadság, és ennek bizonyos szintig van érvénye, de nem is a nagyobb szintig, nem is lényeges szintig, mert Magyarországra is beköszöntött a politikai szabadság, de az emberek úgy tetszik, hogy nem lettek szabadok. Sőt, olyan szolgaság van egy ilyen kis nemzetben is, azt látjuk, hogy az emberek függő viszonyban vannak ezer dologtól, sokkal jobban, mint az az egy függő viszony volt a diktatúrától. 40 éve volt egy függő viszony a diktatúrától, most meg van 100 függő viszonya az alkoholtól, a cigarettától, a kábítószertől, a hazugságok millió formájától, és a hamisan megélt szabadság millió változatától. Tehát ezért mondja Jézus, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Tehát nagyon meg kell vizsgálnunk, mi ez, hogy szabadság, mert ha csak olyan felületes megfogalmazásokra jutunk, hogy hát az a szabad, aki azt csinál, amit akar, ezzel nem sokat fogunk tudni kezdeni, se elméletben, se gyakorlatban. Ezért én úgy folytatom a Jézusnak a gondolatmenetét, hogy a boldogság és szabadság témaköréből szeretnék a kedves hallgatóknak kiemelni néhány olyan bibliai mondatot, amelyek első pillantása, első hallása talán megdöbbentőek, de hát ilyen a Biblia mindig valami elementárisat mond, mindig valami, ami emberileg mi nem látunk, vagy nem úgy látunk, valami olyasmit hoz a tudomásunkra. Először Jób könyvéből szeretnék idézni. Azért is idéznék Jób könyvéből, mert mint tetszenek tudni, Jób könyve írja le az egyik legfélelmetesebb emberi élethelyzetet, amikor valaki majdnem teljesen elveszít mindenféle szabadságot. Elveszíti a családtagjait, 10 gyereke meghal. Elveszíti a vagyonát, az élete során fölhalmozott kincseit. Elveszíti az emberek megbecsülését és bizalmát, mert aki szegény lesz, annak nem sok barátja marad. Tehát úgy tűnik, hogy Jób mindent, szinte mindent elveszít, és ebben a Jób könyvében olvasható egyik vers, ami nagyon megdöbbentő, ez a 8. fejezet 7. vers, amit egyébként egy barátja mond Jobnak, és itt egy nagyon nagy igazságot mond ki a barátja. Sokszor a barátok nem igazat mondanak, csak féligazságot, tehát veszélyes dolgokat állítanak. De ez a Jób 8.7 például ezt mondja Bildád: ha az előbbi állapotod szegényes volt, ezutáni állapotod boldog lesz nagyon. Mit akarok ebből a Biblia versből a kedves hallgatók előtt állni? Sok ember úgy éli át az életet, hogy szegény ember vagyok, nem jutottam sokra az életben, nem tudtam nagy vagyont létrehozni, mert ehhez nem volt meg a szabadságom, vagy én nem jól használtam ki a szabadságomat. Nagyon sok ember az életet úgy éli meg, hogy a legfontosabb kategóriájának a szegénység-gazdagság kérdését tartja. Nagyon sokan egész életükben csak erre figyelnek, a másiknak milyen van és nekem mi van. Vagy inkább a másiknak milyen van nekem, meg mi nincs. És itt a Jób könyve azt mondja, hogy sokszor az életben a szegénység nem is múlik el. Mert nem azt mondja itt az ige vers, hogy ha az előbbi állapotod szegényes volt, az ezutáni gazdag lesz. Nem ígér ilyesmit. Milyen érdekes ígéret, azt mondja, hogy ha szegény voltál, én azt ígérem, hogy ha ezt a szegénységet te nem úgy éled át, mint sorscsapást, hanem úgy, hogy az Isten neked ezt engedte meg, akkor, és te ezt vállalod, ezt a szegénységet, akkor az utóbbi állapotod boldog lesz nagyon. Hatalmas mélységű Biblia vers. Én először ezzel a Biblia verssel egy szegény családnál találkoztam. Ma azért ritka Magyarországon, hogy emberek olyan szobában élnek, hogy föld van a szobában, és nincs valami aljazat, beton vagy parketta. Már vagy 25 éve egy ilyen családot látogattam, akik nagyon emberhez méltatlan szegénységben éltek. Egy falu helyen volt ez, és őt, ők abban az időben kezdtek a Bibliával foglalkozni, és nagyon sokat jelentett nekik a Biblia, és amikor elbúcsúztam tőlük, akkor mondta az egyikük, hogy neki ez a Jób könyve 8. fejezet 7. verse most az életet jelenti. Mert ezt olvashatja Isten szavából, hogy ha szegény marad is, hogyha nem lesz többje is az életben, de hogyha kitart emellett, hogy ezt nem sorscsapásnak veszi a szegénységet, hanem tulajdonképpen egy ajándéknak, akkor ő boldog lesz. Hadd kérdezzem meg önöktől, hogy a szegénységnek van több adománya, vagy a gazdagságnak?
Szegénységnek.
Ma a világon, például egy egyszerű adatot hadd mondjak, azok az inkább egészséges emberek, akik szegénységben élnek. Nem tudják rosszra költeni a pénzt, mert nincs. A gazdag országok tele vannak betegségekkel. Miért? Van pénz, mire költeni, sok hiába valóságra, sok egészségtelenségre. Nagyon szeretem a vietnámiakat, mind a mai napig iszonyatos nyomorban élnek, nagy szegénységben élnek, de ha most úgy mondanom kellene, hogy a világ nemzetei közül én melyik nemzet fiaitól tanultam a legtöbbet? Hát nem, persze nem ismerem mind a százolány nemzetet, de egyetemista koromban is én laktam mongol fiúval, amerikaival, kanadaival, arabokkal, voltunk egy kollégiumban. Nekem a vietnámiaknak az egyszerűség az, hogy valaki egyszerű, és nemhogy nem volt pénzük, de nem is beszéltek erről. És mégis mindig mosolyogtak, és mindig jókat lehetett velük beszélni. Ki a boldog ember? Az a boldog ember, aki a nagy szabadságában azt tesz, amit akar, mert óriási lehetőségei vannak, gazdag ember. Sok boldog ember találunk a gazdagok között, és azok között, akiknek nagy a lehetőségük. Egyszer hallottam ezt a megfogalmazást valakitől, hogy szíven ütött, de jó, hogy az életben kényszerek vannak. De jó, hogy az életben kényszerek vannak. Mert az ember úgy képzelni el az életet, hogy az az jó élet, amikor mindig akkora szabadságom legyen, tényleg azt tegyek, amit akarjak. De ha mi mindig azt tennénk, amit akarnánk, már régen a föld alatt lennénk. Milyen érdekes összefüggések ezek, milyen érdekes Biblia vers az, hogy ha az előbbi állapotod szegényes volt, az ezutáni állapotod boldog lesz nagyon. Ilyen érdemes ezeket a Biblia verseket úgy nagyon mélyen elraktározni. Vagy egy nagy váltással, szinte ugyanerről a témakörül egy másik igeverset is hadd olvassak, és ez a Jakab levele 5. fejezetének a 10. verse. Ez a következő képpen hangzik. Tehát Jakab levele 5. fejezetének 10. verse. Például vegyétek, atyám fiai, a szenvedésben és a béketűrésben a prófétákat, akik az Úr nevében szólottak. Íme boldogoknak mondjuk a tűrni tudókat. Egy ember elolvasta már a 11. vers, hogy íme boldogoknak mondjuk a tűrni tudókat. Hát, ha valakinek most meg kellene mondani, ki a boldog ember, nem hiszem, hogy az ére ezt sorolná, hogy az a boldog ember, aki tűrni tud. Sokra azt mondják, az a boldogtalan ember, akinek állandóan tűrni kell. Arany János is, ahogy a Fiamnak című versében mit mond, hogy szegénynek drága kincs a hit, tűrni s remélni megtanít, s néki míg a sír rá nem lehel, mindig tűrni s remélni kell. Ez lenne a boldog élet, ez a boldogtalan élet. Mindig tűrni, eltűrni emberektől a dolgokat, és elszenvedni munkahelyen, családban, emberektől otromba dolgokat, és ez a boldog ember, íme boldogoknak mondjuk a tűrni tudókat. A világ nem mondja a boldogoknak azokat, akik tűrni tudnak. Azt mondja, hogy hát az a boldogság, amikor azt teszed, amit akarsz, és az életeddel te azt teszel, amit akarsz, és mégis azok, akik elfogadják azt, hogy most ez a helyzet, most nekem tűrnöm kell. Tűrnöm kell egy családtagom miatt. Tűrnöm kell a gyerekem miatt. Tűrnöm kell a munkahelyen egy nagyon rossz főnök miatt. De ezt ő meggyőződésből teszi. A szabadságába talán ott állna az, hogy nem foglalkozom azzal a családtagom. Hát gyerek, menjen, nem foglalkozom. Nagy a különbség most a felnőttek és a gyerekek között. Vagy elmegyek arról a munkahelyről. aki hozzám fordul munkahelyi problémákban, tudhatja, hogy én mindig a végsőkig való türelemre szoktam a válaszomban bíztatni mindenkit. Hogy mondom, tűrd el annak a főnöknek, iszonyatos dolgait, mondom, tűrd el, de miért? Hát én nem vagyok olyan hős. Mondom, azért tűrd el, mert eközben tudsz érte a legtöbbet tenni. Lehet, hogy majd elgondolkozik ezzel, lehet, hogy majd megszégyenül ezen, de úgy tűrd, hogy hittel tűrd, tehát ne kényszerből tűrd. Boldogoknak mondjuk a tűrni tudókat. Ugye érdekes biblia versek ezek, nem? Olyan elementális, ugye a szívünkbe hasító biblia versek, hogy boldogoknak mondjuk a tűrni tudókat. Nem emlékszem, sokat elgondolkoztam ezen a versen, és mondtam, hogy hát az emberi természet nem ilyen álláspontot vesz föl, az ember nem ezt mondja a boldogságnak, és egy keresztény gyülekezetnek, ugye 12 nemzetségnek írja Jakab a levelét, azt mondja, hogy mi keresztények viszont, hogy boldogoknak mondjuk a tűrni tudókat, aki a szabadságát erre használja fel, hogy tudnélik, nem az, hogy én azt tegyek, amit akarok, hanem én a szabadságomat arra áldozom, hogy valakivel valamit megértessek, ez önkorlátozást kíván, ez lemondást kíván sokszor a legelemibb szabadság jogainkról, de inkább lemondok, mert nekem az a fő dolog, hogy a másik ember valamit megértsen, mert a szabadság az egy lehetőség, az egy eszköz, de a legfőbb érték viszont a boldogság, meg az, hogyha valaki megértésre és belátásra jut. Az apostolok cselekedetei 26. fejezet második verséből is szeretnék idézni ilyen elementáris bibliai kifejezést, amíg mondom, mind a szabadság és boldogság témakörében mozog, és itt az Agrippa király előtti kihallgatása, ami még Palesztinában történik, eközben a kihallgatás elején, a védőbeszéde elején mond Pál egy érdekes kifejezést, ami így hangzik a cselekedetek 26. fejezet második versében, Agrippa király, boldognak tartom magamat. Pál így kezdi a védőbeszédét a letartóztatott és a börtönbe vetett Pál. 9 év börtön, ez várt rá, és boldog volt. Hát a börtön az mondjuk a szabadságnak a legélesebb ellentéte, mint mi, amikor a katonasságnál gondolkoztunk, a éhes disznóként a makról álmodoztunk. Tehát, és ő letartóztatott emberként így kezdi a védőbeszédét, hogy ő boldognak tartja magát. Miért? Ugye nagyon érdekes dolog, ha valaki végig tekinti Pál apostolnak a rabságát, hogy sokszor, amikor nem vagyunk szabadok, olyan lehetőségek nyílanak meg, amelyek a legteljesebb szabadságban se nyílanak meg. Például Pál apostol hogyan tudott volna a császár legközvetlenebb környezetéhez szólni? Mondjuk teljesen szabad, kiutazik Rómába, elteszem gondolni azt, hogy odaállhatott volna a Néró elé, meg a császári környezet elé? Esélye nem volt, hogy odajusson. Rabként viszont igen. Királyok elé állt, helytartók elé állt. Nem mindig az a szabad, aki a külső látszat szerint szabad. A szabadság, éppen ezért kell mindig hadakoznunk, a szabadság nem elsősorban a politikai szabadság. Annyira tévútra vezetik a tömegeket, és annyira egy műegér után mennek az emberek, amikor szabadság, az mindig a politikai szabadság. A régi rendszerben is szabad volt egy keresztény ember. Átéltem én is a Kádár diktatúrát. Én soha nem gondoltam azt, hogy én rab vagyok. Szabad voltam. Lelkileg szabad voltam. Persze politikailag nem, mondjuk nyugatra nem tudtam utazni. Devizát se kaptunk. Na és akkor? Az a nagy dolog volt. Most nem tudtam nyugatra utazni. Nem kaptam dollárt a kezembe. Most ezért búsongjak. De lelkileg az ember szabad, vagyis hogyha én láttam azt, hogy az Isten által nyújtott szabadság az akkor is működik, ha esetleg a külső körülmények korlátoznak bennünket, és rabok vagyunk, gúzsba kötve is lehet táncolni. Ez az Isten által nyújtott szabadságnak a nagy ajándéka. És Pál apostol is a letartóztatott, fogságba vetett Pálnak az első szava az, hogy boldognak tartja magát. Két ez a kifejezés egy másik kérdést is fölvet, tudnék azt a kérdést, hogy mi kimondhatjuk-e, hogy boldogok vagyunk. Mert sokan azt mondják, hogy ha már az ember kimondja, hogy boldog, ott az már veszélyes. Legjobb az, hogy boldogok vagyunk, de nem mondjuk ki, mert netán valami ránk szakad után, aztán boldogtalanok leszünk. Ugye ilyenkor szokták mondani, lekopogom, meg el ne kiabáljam. De érdekes, hogy a Bibliában ilyen mondat is van, hogy boldognak tartom magamat. És én azt gondolom, hogy ha valaki nem teljesen szabad, sőt megkötözött ember, attól még lehet boldog. Ha az a belső lelki szabadság, hogy ő tudja, hogy most az igazságért van letartóztatva, a kiveheti el a boldogságát, maga Jézus is így fejezte be a boldog mondásokat, hogy boldogok vagytok, ha minden gonosz hazugságot szólnak ellenetek, én érettem. Mert így üldözték a prófétákat is, akik előttetek voltak. Tehát summa summarum, kedves hallgatók, én senkit nem bátorítok arra, hogy a szabadságért küzdjön ebben az életben. Politikai szabadságért ne küzdjünk. Egy keresztény embernek teljesen mindegy, hogy diktatúra van, vagy polgári demokrácia. Vietnámi barátom szokta mondani, egyik kutya, másik ebb. Rögtön ezt mondta a rendszerváltás után. Először idejött, azt mondja, egyik kutya, a másik ebb. Mondott még egyet. Egyik 19, másik egy hiány 20. Ezt még ő is tudta. Milyen megdöbbentő, hogy magukat kereszténynek nevező emberek ezt nem tudják. És azt gondolják, hogy küzdeni kell a politikai szabadságért. A politikáról egyik tanárom mondott nekünk egy olyan mondatot, ami egész életünkre nézve elégséges beirányzottság volt. Azt mondta a kedves Török Endre professzorunk, a politika érvénytelen terület. Végső esetben se lépjetek rá. Soha. A politika érvénytelen terület. De olyan szép megfogalmazás, ebben semmi indulat nincsen, ez egy szabatos, desztillált víz megvan. Politika érvénytelen terület, mintha nem lenne, úgy kell kezelni. Senkinek nem ajánlom ezért a földi szabadságért való küzdelmet, még akkor is, hogyha az emberiség történelmének a legtöbb áldozatát ez igényelte. Tessenek meggondolni, hogy Dózsa szabadságharc, Rákóczi fölkelés, Martinovics féle jakobinusok, 1848-49, a 20. századról nem is beszélek. Szabadság, itten hordozzák zászlóidat. A szabadság. De azt látjuk, hogy az emberek sokat küzdöttek a szabadságért, a politikai szabadságért, és mind a mai napig még ezt se tudták kivívni. A lelki szabadságot meg nem lehet emberi erőből kivívni. A lelki szabadságot azt Isten adhatja meg egyedül az ember számára. Nem tudom, hogy eltetszettek-e azon gondolkodni, hogy mióta él az emberiség szabadabban. Mióta él az emberiség szabadabban? Mióta van az, hogy gondolatszabadság? Sajtószabadság, vallásszabadság, lelkiismereti szabadság, ez mióta van? Egy ateista forradalom után van. A francia forradalom után, hogy egyáltalán van-e, azt nem tudom, ha nyilván nem élnek vele, akkor nincsen, de hogy egyáltalán, hogy hozzáférhető lett, a 18. századig nincsenek meg ezek a szabadságjogok. Miért? Azért nem voltak meg ezek a szabadságjogok, és olyan hosszú időn keresztül, és az úgynevezett kereszténység időszakában azért nem voltak meg, mert a kereszténység annyira eltorzult, hogy tulajdonképpen az Isten nevében a legteljesebb kényszert, a legteljesebb kényuralmat erőltették rá az emberekre. Ez volt a középkor. Az Isten nevében. Vallás nevében, kereszténység nevében. Abban a pillanatban, amikor a Biblia kiszabadul a börtönéből, jön a reformáció, jön aztán a Biblia terjesztés, tehát a legutóbbi 150-200 évben beszélhetünk olyan emberi szabadságjogokról, amelyeket elsősorban Isten teremtett meg az ember számára, mert az ember hadakozik a szabadságért, és azt gondolja például egy kis nemzet, hogy most mi magyarok szabadok lettünk, tehát most milyen jó, és kiderül, hogy ez a szabadság még nagyobb szolgaságot jelent, mint az azelőtti kényszer volt. De mi azt mondjuk, hogy szabadok lettünk. Hát igen, formálisan szabadok lettünk, de a politikai síkon még nagyobb kényszerekbe tettük bele a lábunkat, önként és dalolva, mint azelőtt kényszerrel belekényszerítettek bennünket, de hol beszélhetünk lelki szabadságról? Lelki szabadságról csak ott beszélhetünk, ahol az igazság napja felvirad az emberek számára. Az igazság tesz szabadokká titeket. És az az így felcsillant szabadság, amit tessenek megnézni, a szabadságot mindig a Biblia hozta el a népeknek. Amikor a Biblia kézbe került, amikor Luther végre a németek kezébe adta a Bibliát, amikor a Waldens Biblia Olaszországból eljutott Hollandiába, és a hollandok lefordították a Bibliát, milyen megdöbbentő dolog, a 12. században a hollandusok a Kotti Alpok nyelvjárásából fordították le a Bibliát. Ilyen félelmetes csempészárú volt. Ennyire nem akarta valaki, hogy az igazság fénye beragyogja az embert, mert az igazság tesz szabadokká, és akik megismerték ezt az igazságot, a legkegyetlenebb üldözéseknek voltak kitéve, valdensek, husziták, lorradok. Szegények voltak, de boldogok voltak. A szabadság, a politikai szabadság csak látszólag szerez boldogságot. Ahol a politikai szabadság beköszönt, én még olyan statisztikát nem olvastam, hogy egy-két évtizeden belül boldogak lettek az emberek. Sőt, olyat már olvastam, hogy beköszöntött a politikai szabadság, és az emberek világában katasztrofális lelki helyzet állt elő egy-két évtized után. Ezt mi is tapasztaljuk itt Magyarországon. Isten nem így akarja biztosítani a boldogságot. Isten olyan szabadságot akar biztosítani nekünk, ami valódi szabadság. A Jézus mondás, hogy aki hallja az én szómat, megismeri az igazság szabadokká tesz titeket, és akiket a fiú megszabadít, azok valósággal szabadok lesznek. A valódi szabadság biztos, hogy hozzájárul ahhoz, hogy boldogok legyünk, de csak a valódi szabadság, a politikai nem. Az érvénytelen terület. Ezért már itt is sokszor elmondtuk, és másut is elismételtük, és tudom, hogy sok kedves hallgató ezzel nem ért egyet, de újra hadd mondjam el, hogy keresztény ember ne politizáljon. Azért ne politizáljon, mert ez valóban érvénytelen terület. A politikában semmi nem azonos önmagával. Ott minden nap más helyzetet hozhat, minden nap újabb hazugságot teremthet. Egy keresztény embernek a feladata az, hogy az igazságért küzdjön, igazságkereső ember legyen, és az igazság szabaddá fogja tenni, és ez a valódi belső szabadság indítja el az embert a boldogság útján. Befejezésül megint szeretném a kedves hallgatók figyelmét felhívni Jézus példájára. Jézus, amikor a világra jött, a legteljesebb szolgaságot vállalta. De tessenek elgondolni, hogy Jézusról úgy beszél a Biblia, mint Teremtő Istenről. János evangéliuma így kezdődik, hogy nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Tehát ő Teremtő Isten. A világot Teremtő Isten annyira megkötözte magát, hogy eljött a földre, ahol a durvaság, a kényszer világa él. Jézus ezt magára vállalta, hogy Pál mondja a korintusi második levél 9. fejezetében, hogy gazdag lévén szegényé lett értünk. Gazdag lévén szegényé lett értünk. A legteljesebb szolgaságot, a legteljesebb kényszert választotta, politikai értelemben is, hiszen akkor a zsidó nép egyébként is egy alávetett helyzetben volt a rómaiaktól, de Jézus Krisztus egy ilyen présbe kényszerülve valami csodálatos módon mutatta meg, hogy mi az igazi emberi élet, ha valaki azt mondja, hogy neki sokkal nagyobb kényszerek vannak az életében, mint Jézusnak, az hazudik. A rókáknak volt barlangjuk, az égi madaraknak volt fészkük, Jézusnak nem volt a fejét hova lehajtania. Úgy élte végig az egész életét és szolgálatát, hogy teljes kiszolgáltatottságban, fizikai kiszolgáltatottságban, az embereknek való kiszolgáltatottságban is, meg nem értéstől körülövezve, a vallási tekintélyek elnyomták sokszor a befolyását, csalónak bélyegezték, és egy ilyen nehéz helyzetben egy ilyen, hogy mondjam, a szabadságtól megfosztott helyzetben Jézus Krisztus megmutatta, hogy az Istennek az ajándékai, eredeti teremtő ajándékai mégis élnek, mert aki az igazságot követi, aki a legkeményebb helyzetbe is bekerül, de boldognak mondjuk a tűrni tudókat, és Jézus nem csak hogy tűrt, hanem eltűrte azt is, hogy semminek állítsák, eltűrte azt is, hogy elvegyék az életét, mert látta, hogy visszaadni az embereknek az igazságot kell, majd az igazság teremt szabadságot, és majd ebből a szabadságból lesz valódi boldogság. Jézus Krisztus megmutatta azt, hogy semmi, de semmi nem gátolhat bennünket abban, hogy boldog emberek lehessünk. Ha mi az Isten törvényeihez visszatalálunk, és ez legyen az utolsó igém, amit a mai előadáson felolvasnék, ez Prédikátor könyve 8. fejezet 5. verse, ha visszatalálunk Isten törvényeihez, akkor mindig csak boldogok lehetünk, vagy most egy ellentétes megfogalmazást fogok felidézni a kedves hallgatóknak, tehát a Prédikátor 8. fejezet 5. verse azt mondja, aki megtartja a parancsolatot, nem ismer nyomorúságot. Aki megtartja a parancsolatot, nem ismer nyomorúságot. Tehát, ha valaki boldog ember akar lenni, akkor mindig arra gondoljon, hogy az általa fölismert isteni igazsághoz való ragaszkodás, az isteni igazság pedig az Isten törvényeiben és parancsolataiban nyilvánul meg, az ehhez való ragaszkodás, ez az nagyon egyszerű titka annak, hogy mikor lehetünk az egész életünkben boldogok. Ragaszkodjunk ahhoz, amit az Isten mond. Akkor is, hogyha nincs szabadságunk, akkor is, hogyha a legnagyobb nyomorúságokat kell átéljük, ragaszkodjunk ahhoz, amit az Isten mond. Ez a mi emberi természetünk szerint kivihetetlen. Jobb könyve mondja azt, hogy mi emberek a bűnt a nyomorúságnál jobban szeretjük. Ez is egy érdekes bibliai mondat. A bűnt a nyomorúságnál jobban szeretjük. Ha ott kell választanunk, hogy inkább elkövetek egy bűnt, és kivágom magam egy nehéz helyzetből, mint hogy nyomorgok, akkor 100 ember közül 99,5 ezt fogja választani, hogy inkább elkövetek valami rossz dolgot, de kivágja magam a szegénységből, a nyomorúságból, a megalázott helyzetből. A bűnt a nyomorúságnál jobban szereted. Ez az emberi természetről való legsúlyosabb látlelet. Amikor ez megfordul, amikor rajtunk, hogy engedjük, hogy az Isten munkálkodjék, ez egy titokzatos munka, mert az egész életünkben munkálkodik Isten, hogy 180 fokkal megforduljon ez a képlet. Hogyan fordul meg 180 fokkal? Ha elmondhatjuk azt, hogy te a nyomorúságot a bűnnél jobban szereted. Inkább nyomorogsz, de bűnt nem követsz el. Érezzük, hogy ez emberileg megvalósítható. Erre az ember nem képes. Az ember arra képes, hogy a bűnt a nyomorúságnál jobban szeretem. Amikor már arra képes az ember, hogy a nyomorúságot jobban szeretem, mint a bűnt, erre mondja a Prédikátor 8.5, aki megtartja a parancsolatot, nem ismer nyomorúságot. Mert nem lesz nyomorúság az, mert a szegénység nem lesz szegénység, a megalázottság nem lesz megalázottság. Amikor az apostolokat megveszőzték, megszégyenítették, hálát adtak az Istennek, hogy ők már méltóknak tartottak erre. Amikor Pál apostolt bebörtönözték itt Európában az első állomáshelyén, Filippiben, akkor énekeket énekeltek sílással, boldog örömteli énekeket, hogy őket már az Isten alkalmasnak tartotta erre. Az emberi életben a boldogság sokszor nagyon érdekes utakon köszönt be. Az emberek általában keresik a boldogságot, keresik a parton a szabadságban, keresik az élvezetekben, keresik a gazdagságban, mindenütt keresik az emberek a boldogságot. Kikeresi a szabadság hiányában, kikeresi a nyomorúságban, kikeresi itt, kikeresi ott. Isten sokszor belevezet bennünket ilyen utakra, mert meg akarja mutatni azt, hogy ő ezek ellenére is boldogokká tud bennünket tenni. Ezért kell megtanulnunk úgy gondolkodni a szabadság és boldogság összefüggéséről, ahogy a Biblia tanít bennünket, és ezért nem szabad, hogy keresztény embereket behangoljanak, lázítsanak, felkelésre buzdítsanak. Hát most egy kicsit nyugodtabb a helyzet, de emlékezem, amikor tavaly összegyűltünk itt, azért más szelek fújtak és más vibrálások voltak a levegőben. Akkor is csak azt tudtam elmondani, hogy kérem, tessenek hazamenni, nyugodtan hazamenni, nem érdemes kimenni az utcára. És most is azt mondom, hogy a szabadság az csak a legkisebb mértékben a politikai szabadság. A szabadság az az a rossztól való függetlenségnek a szabadsága, és a jó döntések, a jó választások szabadsága. Ez viszont az Isten igazsága tudja elérni bennünk. És hogyha ezt engedjük, hogy az Isten elérje bennünk, akkor ha szegények vagyunk is, de boldogok leszünk, akkor hogyha ragaszkodunk a parancsolatokhoz, nem fogunk ismerni nyomorúságot, mert nem nyomorúság az, amikor azt mondhatjuk el, ami a Bibliának az egyik első nagy kijelentése, ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Az emelt fővel járás az mindig boldogság is, hogy Kainnak mondta Isten Mózes első könyve 4. fejezete alapján.